Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő Szabó Gergő, a mikrofonnál Farkas Dávid. A gólvonal mai adásában részletesen foglalkozunk az oroszországi világbajnokság döntőjével. Lesz szó a magyar csapatok nemzetközi kupa szerepléséről, emellett kitérünk a labdarúgás tudományos élettani hátterére is. Tartsanak velünk!
Gólvonal, a sportmagazin.
Győzelem nélkül kezdték meg szereplésüket a magyar klubcsapatok az európai kupaporondon. A Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában a Videoton idegenben 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi Düdö Lange-zsal, míg az Európa Liga selejtezőjének első körében a Ferencváros ért el 1-1-et a vendég izraeli Maccabi Tel Avivval szemben. A Honvéd 2-1-es vereséget szenvedett a macedón Rabotnicskitől Skopjéban, míg az Újpest 3-1-re kikapott az azeri Nyevcsitől Bakuban. A visszavágókat a jövő héten rendezik. Közben az oroszországi világbajnokságból már csak egyetlen meccs maradt hátra. Vasárnap délután 5 órától Franciaország Horvátországgal küzd meg az aranyéremért. Dénes Tamás futballtörténésszel, szakíróval, az Inforádió főmunkatársával beszélgettünk.
Szerintem nem volt rossz a torna, de biztosan nem elégített ki minden igényt. Azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligája általános színvonalon magasabb volt, mint például ennek a világbajnokságnak, még hogy persze tudjuk is azt, hogy egy teljesen más jellegű torna a Bajnokok Ligájában, hogy a bajnoki szezon közben kell az esetben mérkőzésre jól teljesíteni, itt pedig azért egy viszonylag rövid szakaszban kellett a játékosoknak 6-szor vagy 7-szer is jól játszani. Én úgy foglaltam össze magamban ennek a tornának a mérlegét még a döntő előtt természetesen, de azt hiszem, hogy ebben nem fog semmifajta változást hozni a döntő. Hogyha visszatekintünk a legutóbbi két világbajnokságra, 2010-es és a 2014-es, illetőleg azoknak a győztesére, akkor elmondhattuk azt, hogy a spanyol válogatott sikere után azt érezte a világ, benne is voltunk egy spanyol korszakban, ugye a 2008-as EB-t korábban egyelőtte megnyerte a spanyol válogatott, és azt érezte a világ, hogy ez egy korszakos spanyol válogatott, amely még a következő években is uralhatja a világ futballját, akár azt is mondanám, hogy egyeduralkodó lett a világ futballjában. Én azt hiszem, nagyon sokan érezték ugyanezt a németek győzelme után 2014-ben, ugye amikor a brazilokat nagyon megverték az elődöntőben, aztán megnyerték a világbajnoki döntőt egy relatíve fiatal csapattal, és azt gondoltuk, hogy következő nagy tornákon a német válogatott folytatni fogja a sikersorozatát. Én szerintem bármennyire is tehetséges most a francia válogatott, vagy bármennyire meglepetést is keltett eddig a horvát csapat, ez az érzés nincs benne az emberekben. Nincs benne az az érzés, hogy ha mondjuk még egyszer lejátszanák egy hónap múlva a világbajnokságot, akkor a horvátok biztosan megint döntősök lennének. Én azért azt gondolom, hogy a francia döntőbe jutása talán kisebb meglepetés, mint a horvátoké, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy akár a franciákat is csak ilyen korszakos csapatnak tekintetnék. Lehet, hogy igazságtalan, hiszen ezért a franciák kapcsán illendő azt elismerni, hogy ugye a 2016-os Európa-bajnokságon is döntőt játszottak, tehát ha így vesszük, akkor biztosan ennek a bőkét évnek a legsikeresebb válogatottját alkotják.
Hogyha egyesével kitérünk a válogatottakra, kezdjük először a franciákkal. Ez a keret olyan, amelyből számos nagy név is hiányzik, tehát Deschampsnak nagyon mély volt a merítési lehetősége.
Nagyon gazdag a francia futball, és ez az elmúlt években azért jellemző volt rá, hogy nagyon sok nagyon jó fiatal játékos van, és hát olyan játékosok is vannak, amire tulajdonképpen te is utaltál a kérdésedben, akik nem kerültek szóba a válogatásnál, mégis majdnem azt mondom, hogy szinte minden válogatott keretébe beférnének. Úgyhogy Deschampsnak volt kiből válogatni, gondoljunk csak arra, hogy alapvetően átalakította a 2016-os, szerintem az EB-ezüstön mégiscsak sikerrel szerepelt válogatottját. Nem problémázott azon, hogy újakat kell behoznia, mert az újak nagyon jól teljesítettek az előző időszakban, és hát azt gondolom, hogy alapvetően a világbajnokságon is. Persze Mbappé kivételével a pillérek, azok már a 2016-os Európa-bajnokságon is játszottak, illetve hát Varane a kivétel, de Varane nem azért nem játszott 2016-ban, mert akkor még nem volt mondjuk válogatott szintű futballista, hanem sérült volt a tornán. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem van a franciáknak egy magja, amely aztán kiegészült tehetséges fiatal játékosokkal. Mbappé nyilvánvalóan azt gondolom, hogy nem lehetnek kétségeink, vagy hát nem hiszem, hogy nagy vita lenne arról, hogy a torna a legjobb fiatal játékosa lesz, de ugyan, és hát az ő szereplése azért nem meglepetés, mert róla mindenki tudta már, hogy a világ egyik legtehetségesebb futballistája. Tegyük hozzá, hogy ha a tulajdonképpeni kölcsönadási díját nézzük, akkor, ami hát aztán vételár lesz majd, a világ második legdrágább játékosáról van szó. De Pavard megítélésem szerint abszolút ennek a tornának a felfedezettje.
Ami a horvátokat illeti, a középpályán világklasszis játékosai vannak a csapatnak, és ugye a támadó poszton Mandzukic is a legjobbak közé tartozott fénykorában, és lehet, hogy mondjuk ez egy ilyen másodvirágzás számára ez a mostani világbajnokság. A védelem pedig szintén nem panaszkodhat, még ha egy-két védő a klubszezonban esetleg nem is úgy teljesített, hogy azt gondolhattuk volna, hogy majd a VB-n ők lesznek akár a legjobbak, vagy az egyik legjobbak.
Nekem meglepetés volt a horvát válogatott, mert azt persze tudtuk, hogy Modric, Rakitic, Mandzukic, ahogy te is mondod, vagy akár Perisic a legjobbak közé tartozik a maga posztján Európában, vagy akár a világon. De egységesebb volt a válogatott a védekezését tekintve, Szubasics jobban védett, főleg a 11-es párban jobban, mint arra számítani lehetett, és egy-két játékos valóban pozitív meglepetést keltett. Lovren nem túl szerényen azt mondta magáról, hogy miután a Liverpool védelmét se akkor elkormányozta a Bajnokok Ligája döntőjébe, és most meg világbajnoki döntőt játszik, hát ideje, hogy észrevegye a világ, hogy a világ egyik legjobb védője. Hát nyilván nem vitatom a képességeit, azt nem gondolnám azért, hogy a világ legjobb középső védőit, hogyha fölérnánk, akkor mondjuk az első öt helyen ő szerepelne, de tagadhatatlan, hogy a horvátok közül senki nem teljesített alul ezen a világbajnokságon. Nekem, megmondom, a meglepetés az talán Rebicnek a játéka, független attól, hogy ugye az ember tavasszal felfigyelt arra, hogy a Bayern München elleni német kupa döntőben milyen jó futballozott, de talán ő a horvátok közül az, akiről kevésbé tudtuk, hogy ilyen jó játékos, és nagyon jó pillanatai voltak a világbajnokságban.
Milyen eredményre számítasz a döntőben? Egyáltalán milyen döntőre a két csapat között?
Ahhoz, hogy egy világbajnoki döntő látványos játékot hozzon és nyílt legyen, ahhoz azért nagy tudásbeli különbségnek kell lennie a két csapat között. Én most nem érzem, hogy olyan nagy tudásbeli különbség lenne a két csapat között. A franciák nyilván tudják azt, hogy a horvátoknak mi az erősség és mi a gyengéje. Erre nyilván fognak ügyelni, de azt is azt hiszem, hogy Deschamps pontosan tudja, hogy onnan kell elindulniuk, hogy szilárdan védekeznek végig. Az argentinoknak 4 gólt lőttek, de 3-at kaptak, és a védekezésük azon a találkozón egyáltalán nem volt rendben, azon nagyon szabadosan védekeztek. Úgyhogy én arra gondolok, hogy a franciák nagyon szigorúan fognak védekezni, és megpróbálnak majd persze minden csapat ellen megpróbálnak Bappé gyorsaságára operálni, de nem biztos, hogy ezt a horvátok hagyni fogják. Nagyon sok függ attól, ezt elmondtuk ugye az elődöntő előtt is, az angolok elleni mérkőzésük előtt is, a horvátok angolok elleni mérkőzése előtt is, hogy az ember szinte csodával látja azt, hogy a horvátok még honnan merítenek energiákat. Ugye az angol szurkolók azért tudták a választ, mert a FIFA éppen vizsgálatot indított az angol szurkolók ellen, különböző, hát hogy mondjuk úgy a horvátok tiltott teljesítményfokozására vonatkozó dalai miatt. A FIFA persze rögtön válaszolt is erre, hogy tegyek egy gyors kitörőt, mondva, hogy az elődöntő összes csapatának szinte összes játékosát január óta többször ellenőrizték, biztos, hogy nincs senki, aki dopingvédséget követett volna. Szóval minden esetre a horvátok, ahogy szokták mondani, már a térdükön jártak az elmúlt időszakban néhány mérkőzésen, és mindig tudtak erőt meríteni magukból. De az alapkérdés szerintem most is az lesz, hogy mennyire tudnak erőket mozgósítani, illetőleg, hogy milyen összeállításban tudnak kiállni, mert ugye én azt olvastam a napokban a sajtóban, Perisics egy kórházban is kezdődik a húzódása miatt, szeretnék gyorsan elmulasztani, de hát ez nem csak az orvosokon múlik, mert a tudomány mai állása szerint egy súlyos húzódást nem lehet 24 óra alatt gyógyítani. Nem tudom, hogy Viszelkónak alában milyen, nem tudom, hogy Mandzukic, bár azt örömmel láttam, hogy ahhoz képest, hogy szinte lehúzták a pályáról a sérülése után az angolok ellen az ünneplésnél már hasoncsúszra rohant, vagy a hasoncsúszásig rohant. De nem tudom, én azt gondolom, hogy a horvátok fizikai állapota gyengébb most, mint a franciáki. Annak ellenére is mondom ezt, hogy tudom, hogy a franciák például 4-5-en külön edzettek pénteken.
Milyen eredményt tartasz a legvalószínűbbnek?
1-0-ás francia győzelme.
Miközben még a világbajnokság véget se ért, a magyar csapatok megkezdték nemzetközi kupa szereplésüket a Bajnokok Ligája, illetve az Európa Liga selejtezőjében. Hogyha optimistán nézzük, akkor egyik csapat sem veszítette el az esélyét még a továbbjutásra.
Ezt én is így gondolom, bár fura módon a legnehezebb ellenfél ugye a Ferencvárosnak jutott, és a Ferencváros tulajdonképpen jó, hogy mondjam, hát azt akartam, hogy a jó eredményt érte, de milyen szempontból jó eredményt. A továbbjutás szempontjából nem jó az egy-egy, azt tekintve, hogy azért a Maccabi Tel Aviv 3 évvel ezelőtt a Bajnokok Ligája főtábláján, a legutóbbi 2 szezonban az Európa Liga főtábláján játszott, végsősorban egy reális eredmény az 1-1. A Videótonnak jó esélye van a továbbításra, a kinti döntetlen után ez meggyőződésem. A Honvédnak valamivel kisebb, de már egy 1-0-ás győzelem is adott esetben továbbítás jelenthet, tehát itt a kérdés, hogy milyen hatékony lesz majd a védekezés. Az Újpestnek pedig, hát még nem tudom elképzelni, hogy a 2-0-ra nyer, de csak akkor tudom elképzelni a továbbítását, ha nem kap gólt a negyedikben. A Ferencváros továbbítása és nem látom reálisnak a hazai 1-1 után Tel Avivban.
Dénes Tamás futballtörténész szakírót, az Inforádió főmunkatársát hallották.